A mai napon egy olyan üzenetet fogsz hallani, amely úgy hiszem, úgy gondolom, azoknak a számára, akik magukat bölcsnek ítélik, vagy bölcsnek gondolják, vagy bölcsességben állnak, tehát ténylegesen azok is nem csak azt gondolják magukról, akik szellemi emberek, nagyon örvendezni fognak ennek az üzenetnek. Azok számára, akik úgymond a testnek a szintjén élik az életüket, nektek ez az üzenet fájdalmas lesz, de úgy hiszem, hogy célja van ezzel az üzenettel Istennek, mert a fegyelemről szeretnék a mai napon beszélni, arról az önfegyelemről, arról a szilárd jellemvonásról, amely képes bennünket a következő szintre emelni, és képes bennünket nagyon-nagyon sok problémából kiemelni és kihozni. Azt gondolják keresztények, és gondolták ezt sokszor az elmúlt években, évtizedekben, évszázadokban is, hogyha Jézus beköltözik a szívembe, keresztényé válok, újjászületek, megszűnök minden problémától, minden nehézségtől, minden vihartól, és semmi rossz dologgal nem kell szembesülnöm, mert az Úr gondot visel rólam, és fenékig tejfel lesz az életem. Ennek ellenére, hogy ezt így gondolják sokan, nem azért nem van ez így, mert én azt mondom, hanem az Ószövetségben és az Új Szövetségben is az ige kijelenti azt, hogy ő velünk van a háborúságunkban, tehát írja az ige azt, hogy bizony, ha újjászülettél, ha elfogadtad Jézust, akkor is háborúságokon mész keresztül. Mindenki ismeri a 91-es Zsoltárt, a védelem Zsoltárát, amit általában azzal kapcsolatban használunk és imádkozunk, hogy mi és a családjaink, szeretteink szent védelemben legyenek. Itt megvalljuk a hitünket abban, hogy ő a mi védelmezőnk, ő a mi oltalmazónk, ő a mi pártfogónk, az ő hűsége páncélként körbevesz bennünket, de ott van a fejezetnek a vége felé, hogy ő az, aki velünk van a háborúságunkban, háborúságainkban. Tehát az ige nem garantálja neked azt, és Jézus személyesen nem garantálta azt, hogy nem lesznek háborúságok, amiken keresztül kell menned. Ha megnézed az Ó és az Új Szövetséget, végig vonul rajta az, hogy azok az emberek, akik odaszánták magukat a mindenható Istennek a szolgálatára, akik alávetették magukat az ő akaratának, akik engedelmeskedni szándékoztak és akartak, és meg is tették, bizony időről időre nehézségeken mentek keresztül, és értek őket háborúságok. Pál apostol azt írja a Római Levél 8. fejezetben, a 35-ös verstől, hogy kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. Amint megvan írva, te éretted gyilkoltatunk minden napon. Olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben több, mint győztesek vagyunk ő általa, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Halleluja. Ezek itt, amiket Pál apostol felsorol, miközben írja a levelét a Rómában élő gyülekezet szentjeinek, ezek nem elméleti dolgok. Ezek itt valós, kézzelfogható, valóságos fenyegetések. Itt azt írja, idézem még egyszer, nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mesztelenség, fegyver, te érette gyilkoltatunk. De Pál apostol összegzi ezzel kapcsolatos érzéseit, kijelentéseit, hitét a végén, itt a 39-es versben, azon túlmenően, hogy ő benne mindezek fölött tudunk mi élni és létezni, ezek a problémák, ezek a nehézségek sohasem nagyobbak annál a gondviselőnél, akiben mi vagyunk és akiben mi hiszünk, aki ő személyesen. Amen. Mégis Pál apostolnak, aki odaszánt volt, aki elkötelezett volt, aki a teljes életét odaszánta arra, hogy Jézus szolgája nehézségekkel kellett szembesülnie. Mi volt az egyik legjellemzőbb, mi volt az egyik legfontosabb dolog, ami átsegítette őt azokon a nehézségeken, amiken ő keresztül ment? Az, hogy mindig mindenben fegyelmezett volt. Tudta, hogy mikor nyissa meg a száját, és tudta, hogy mikor legyen zárva a szája. Tudta, hogy az érzelmeit nem szabad szabadjára engednie, és tudta, hogy mikor kell kiállni a saját igazáért. Tudta, hogy mikor kell nemet mondani arra, hogy megvédje magát, és tudta azt, hogy mikor kell érvényesítse azokat a jogokat, amiket ő Krisztusban megnyert. Tudatosan élte az életét, természetesen, mint ember ő sem volt tökéletes, Isten kegyelmére szorult, de rendkívül nagy önfegyelemmel és fegyelmezettséggel élte az életét. És hogyha a Pál, illetve a Bibliában végigvonuló hithősöknek az életét vizsgáljuk, akik sikerre jutottak, egy kulcs mozzanat, egy kulcs jelenvonás ez az ő életükben, az ő sikerüknek a sikerükben az, hogy nagyon fegyelmezettek voltak. Ezért mondtam azt az elején, hogy azok számára, akik bölcsek, akik akarnak változni, akik hajlandóak az igének alávetni magukat, azoknak a számára ez a mai üzenet édes lesz, mint a méz. Azoknak a számára, akik makacsak, nyakasak, és engedik az érzelmeiket mindig szabadon, az indulataikat, a gondolataikat, az étvágyukat, a látásukat kiengedik folyton a szájukon, és állandóan magukkal vannak elfoglalva, és nem fékezik meg magukat, azok számára ez a mai üzenet fájdalmas lesz, mert ez nem másról szól sokszor, mint a test megfeszítéséről. Halleluja! Mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok problémának a gyökere a keresztények életében az az önfegyelemnek a hiánya. Amikor úgy nagyon szabadjára engedjük magunkat. Amikor úgy a saját indulatunkból, érzelmünkből, gondolkozás sémáinkból, mentalitásunkból és a saját igazunknak az érvényre juttatásából megyünk előre, és mindenképpen azt akarjuk tenni, amit mi igaznak és helyesnek vélünk. Ahelyett, hogy megállnánk, és engednénk, hogy Istennek a bölcsessége uralkodjon az érzelmeink felett. Mindenki számára van egy jó hírem, hogy nagyon sok olyan bibliai hithős, vagy akár tanítvány apostol van az igében leírva, akik a saját temperamentumukból, a saját mentalitásukból, a saját maguk jelenvonásaikból nem lettek volna képesek arra, hogy Isten szolgálják. Hadd hozzam mindjárt fel nektek példaként Péter apostolt, aki nem apostol volt akkor abban a pillanatban, amikor Jézus elhívta. Ő egy hirtelen indulatú, hirtelen haragra gerjedő olyan ember volt, akinek a szája hamarabb eljárt, mint sem, hogy a gondolatai azt követték volna. Kimondta szájával azt, amit gondolt, a véleményét, a szándékát, az érzéseit, és a gondolatai futottak a szája után, és amikor utaérte egyik a másikat, akkor vakarózott, hogy hát ezt lehet, hogy nem kellett volna mondani. Te voltál-e már így, hogy a szád előbb járt, hogy az érzelmeid előbb megnyilvánultak, mint sem, hogy átgondoltad volna azt, hogy ezt kinek mondod, miből mondod, miért mondod, milyen körülmények között mondod. Te is jártál már így. Péternek volt egy habitusa, volt egy temperamentuma, volt egy testi indítékai szándéka, és ha te vagy én kellett volna válasszunk tanítványt Jézus mellé, biztosan nem egy ilyen embert választunk. De Jézus látta benne azt, hogy ez a fajta fékezhetetlen temperamentum, ez a hirtelen indulat, ez a hirtelen haragra gerjedés, ha megfelelő módon meg van zabolázva, ha megfelelő módon be van szorítva úgy keretek közé, hogy a sallangokat maga Isten vágja le, akkor Isten számára, Péter szabadjára engedve, hatalmas munkát tud elvégezni Istennek a királyságában. Pál apostol milyen volt? Azt gondolta, hogy nagyon szelíd, csendes, megkunyászkodó, kedves ember. De a Biblia nem ezt írja róla. Amikor még Saul volt, vagy Saulus volt, amikor még a keresztényeket üldözte, egy habzószájú, egy vérszagra rárontó keresztényeket, ezeket a szektársokat, akik ti vagytok, mi vagyunk, ízig vérig gyűlölő, és írtó, kiírtó, és a világtól megszabadító mentalitású ember volt, akinek csöpögött a homlokára az izzadság, annyira meg volt feszülve, hogy kiírtsa a keresztényeket a világról. El tudod képzelni, hogy neki híre ment. Mit gondolsz, mit gondoltak a tanítványok, amikor hallomást szereztek arról, hogy ez az ember most azt a hitet prédikálja, amit ők is hisznek és prédikálnak. Nem akarták ezt elhinni. Hogy ekkora változás, hogy állhat be egy ember életében? Hogyan lehetséges az, hogy az a törtető, igazi ízig-vérig farizeus mentalitás. Ez a, nekem van az igazságom, és megmondom, hogy mit, hogyan kell csinálni, és így kell csinálni, mert írja a törvény. Ebből hogyan vált ő a kegyelem apostolává vajon? Úgy, hogy azt a fajta mentalitást, azt a fajta céltudatosságot, ami benne volt mindig is Pálban, csak nem a helyes irányban, ezt maga az Úr zabolázta meg. És azt hiszem, hogy neked is és nekem is erre van szükségünk. Nem az akarat erőről beszélek ma. Nem az akarat erőt akarom bálványozni, hogyha elég erős akaratod van, akkor el tudsz érni dolgokat. Bizonyára ez egyébként igaz. De a szabadító az nem az akarat erő, hanem Jézus. Akit a fiú megszabadít, az válik szabaddá igazán. Nem pedig az, akit az akarat ereje, vagy az önmérséklete, vagy a fegyelmezettsége megszabadít. Nem képes a bűntől megszabadítani téged a fegyelmezettséged, az önfegyelmed, a határozottságod. Nem képes erre. Egyedül Jézus Krisztus vére képes erre. És ami a különbség, és amit szeretném, hogyha mai napon üzenetként átmenne hozzád, hogy bizony szükségünk van arra a keresztényeket, hogy fegyelmezett életet éljünk, de ez nem csupán az az önfegyelem, amit mi testből erőltetünk, hogy próbálunk fegyelmezett életet élni, hanem abból fakad, hogy engedelmeskedünk Istennek. Tehát ez az engedelmességből fakadó mentalitás és hozzáállás, ez fegyelmezettséget fog eredményezni az életedben. Ha pedig a saját magad vágyaiból, szándékából, vagy társadalmi nyomásból, vagy gyülekezeti elvárásból próbálsz magadon erőt venni, lemondani rossz szokásokról, megfékezni a nyelvedet, és sorolhatnám, mi minden területen kell az embernek önfegyelmet tanúsítani, akkor annak az eredménye az lesz, hogy az a dolog, amit szeretnél magadban megfékezni, az még inkább uralkodni fog feletted. És amikor elhibázod és elrontod, mi lesz a következménye? Bűntudatod lesz. Hányan próbáltátok már ezt? Ugye értitek, miről beszélek? Hányszor mondtad azt, hogy holnaptól fogyókúrázom? Holnaptól kevesebb édességet eszek? Van egy-két kéz a magasban. Hányszor mondtad azt, hogy holnaptól nem dohányzom? Holnaptól türelmesebb leszek? Hányszor mondtad azt, hogy holnaptól többet fogok imádkozni? Aztán a testben elkezdted ezt, ment egy darabig, folytattad ezt egy darabig, aztán szembesültél azzal, hogy hát ez nem igazán működik jól a te számodra, mert egy kínlódás és szenvedés. És valóban a test számára, akármelyik oldalt nézzük, a test számára ez kínlódás és szenvedés. De dönthetsz, és ez a te döntésed, a te választásod, nem az enyém. Engeded az indulataidat, hogy uralkodjanak feletted, vagy pedig te uralkodsz az indulataid felett. Úgy, hogy Isten segít neked ebben. Halleluja! Az önuralom tehát, én úgy hiszem, hogy a Bibliának egyik legbecsesebb tanítása, ami nem másról szól, hogy ez az a képesség, hogy azt tesszük, amit kell. És akkor tesszük azt, amikor kell. Amikor kell, megnyitod a szádat, és uralkodsz a félelmeiden, a bátortalanságaidon, uralkodsz a kicsinyhitűségeden, fegyelemben tartod az érzelmeidet. Vagy pedig nem nyitod meg a szádat, és uralkodsz az indulataidon, a gondolataidon, az érzelmeiden, a felháborodásodon, a saját igazságodnak a nyilvánvalóvá tételén. Az élet nem arról szól, hogy azt tesszük, amit akarunk, hanem arról szól, hogy azt tesszük, amit kell. Ez azonban kell legyen önuralmunk. Hányan voltatok már úgy, ha megkérdezem őszintén, hogy haragra gerjedtél? Nem tudtál a szavaidon, az indulataidon, az érzelmeiden uralkodni, és olyat mondtál, amit már a kimondás pillanatában tudtad, hogy hát ezt nem kellett volna. Mondják páran azt, hogy de hát én nem tudok uralkodni magamon, ez az én temperamentumom. Én ezt örököltem, olyan latinos, olyan spanyolos vagyok, olyan vehemens, olyan olaszos. Visszakérdezek, ha te nem uralkodsz magadon, akkor ki uralkodik ilyenkor feletted? Ezt a kérdést föltetted-e már magadnak valaha? Ha nem Isten szelleme uralkodik feletted, és nem te uralkodsz a saját érzelmeiden, akkor ki uralkodik olyankor feletted? El lehet ezen gondolkozni, hogy amikor szabadjára engeded a véleményedet, akkor mit teszel, mit teszünk? Helyesen, jól képviseljük Jézust az ő királyságában. Jó bizonyságai vagyunk neki. Az én üzeneteim, tanításaim ismertek, leginkább arról szólnak, hogy az a fajta keresztény jellem, ami Jézusnak a jelleme, ez mindannyiunkon kiábrázolódjon. De ez nem önszándékú, nem saját magad érdekében, hanem azért, hogy helyesen és jól képviseld Jézust ebben a világban. Mert amikor látják rajtad, hogy te túláradó békességben vagy, hogy te szeretetben vagy, hogy te kijelentésekkel teljes vagy, félelem nélküli vagy, akkor a világ erre fölkapja a szemét. És megkérdezik tőled, hogy honnan van ez benned? És már ott egy lehetőséged arra, hogy bizonyságot tegyél Jézusról. Tudod, Isten legfontosabb, első számú munkája ezen a földön az, hogy lelkeket nyerjen meg önmaga számára rajtad keresztül. Nincs ennél fontosabb. Taníthatunk bármilyen üzenetet a Bibliából, bármit, ami igazság, de mindenek fölött ez az elsődleges, ami munka terád vár. Ehhez, hogy te jó bizonyságtevő legyél, foglalkoznod kell magaddal. Hogy még inkább hiteles legyél. Hogy megtanuld azt, hogy nem feltétlenül bibliai igeverseket kell folyton szóról-szóra, betűről-betűre idézned azok felé, akik felé szolgálsz, hanem meg kell tanulnod képviselni mindazt, amit a Biblia mond, kortárs nyelven. Ki kell magad fejezned úgy, hogy a másik értse azt, hogy te mit akarsz neki mondani. Érted, hogy miről beszélek? Nem a 3 Mózes 12.25-öt kell idézd, szó szerint mindig, amikor bizonyságot teszel, hanem kedves kell legyél, szeretettel teljes kell legyél, megértő kell legyél, a másikat meghallgató kell legyél, hogy jó bizonsága legyél neki, és amikor ő rád néz, akkor lássa benned azt, hogy te ezt komolyan gondolod, és valóban ez van benned, hogy te ezt megéled. Így leszel igazán hiteles és jó munkása Jézus Krisztusnak. Ha úgy gondolod, hogy valami hibára ez az üzenet a mai napon benned rád mutat, akkor hidd el, rám is mutat. Tehát én sem vagyok ebben tökéletes, és egyikünk sem. És nem a tökéletesek nyerik meg a világnak az elveszetteket, hanem az engedelmesek, akik hajlandóak a szájukra venni Isten igéjét. Amikor arról beszélünk, hogy kívánjuk azt, hogy a gyülekezeti épületek országszerte, világszerte megteljenek emberekkel, hívőkkel, gyógyulni vágyókkal, üdvözlőkkel, akkor Ennek két része van. Imádkozunk ezért, és a másik része, el kell menni valakinek ki a világba közéjük, és hirdetni kell az igét. Mert a drogosok, a prostituáltak nem fognak ide bejönni, hogyha valaki nem mondja el nekik azt, hogy Jézus szereti őket. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy mennyire igaz az, hogy az önfegyelem és a fegyelmezettség hiánya milyen nagy károkat okoz a világban is, és keresztény emberek között is. Nézd csak meg itt az épületünk szomszédságában lévő parkot. A drogosokat, az alkoholistákat, ők mind-mind bizonyíték arra, hogy az önfegyelemnek és a fegyelmezettségnek hiány vannak. És bizonyíték arra, hogy neked és nekem van feladatunk, mert van aratnivaló nagyon sok, akikhez ki kell nyúlni. Nem önszándékú és nem öncélú, semmelyik igehirdetés sem itt a gyülekezeti alkalmakon. Arra igyekszik minden prédikátor itt, hogy téged olyan állapotba hozzon, hogy te kimenve a világba, te bizonságot tudjál tenni arról a reménységről, amely benned van már. És bizonságot tudjál tenni Jézusról. Sokak számára lehet, hogy te vagy az utolsó reménység. Mert nincs más, aki elérne ő hozzájuk. Nincs más, akin keresztül Isten ki tudja nyúlni hozzájuk, csak te. Az Isten számít rád. Énekeltük itt az alkalom elején, az Úrnak szüksége van rád. Te alkotod az ő testét, és ő az ő testén keresztül munkálkodik és működik. Úgyhogy vállal fel ennek az örömét és a felelősségét, és amikor lehetőséged van rá, nyisd meg a szádat. És tegyél bizonyságot a Szent Szellem kenete által. Sok területen kell tehát fegyelmezettséget tanúsítanod keresztényként. Összeírtam egy párat így felsorolásszerűen. A teljes igénye nélkül így hangoznak ezek. Ahol én úgy hiszem, hogy neked is és nekem is önfegyelmet kell tanulnunk és mutatnunk. Egy-kettőt már elmondtam, kezdeném az érzelmeinkkel. Rendkívül fontos, hogy az érzelmeidet a megfelelő kordában tartsad. Se a boldog érzelmeid ne lépjenek túl egy határt, hogy felelőtlen legyél az miatt, se pedig a negatív érzelmeid ne lépjenek túl egy határt, hogy depresszióba és félelembe essél. Önmérsékletet kell tanúsítanod a magatartásodban, a gondolkozásmódodban, a beszédedben, sőt, egy pártok számára az étvágyadban is, a vágyaidban, a szokásaidban, a pénzügyeidben, a kedvteléseidben vagy hobbiaidban, vagy akár a baráti társaságodnak a megválasztásában is. Ha bármelyik területen az önmérséklet és a fegyelemnek a hiány vagy, akkor te magad vagy egy időzített bomba. Ami abban a pillanatban, amikor elkezdenek piszkálni téged ezen a területen, felrobbansz. És így nem csak, természetesen nem szó szerint fizikailag, hanem úgy kicsattansz magadból. És így nem csak saját magadnak ártasz ezzel, hanem azoknak, akik körbevesznek téged. A családodnak, a szeretteidnek, a barátaidnak. Ilyenkor nem csak te sérülsz meg, hanem mindenki, aki körülötted van. Meg kell tanulnod egy szót magaddal kapcsolatban. Helyesen használni. Időről időre meg kell tanulnod azt mondani magadnak, hogy nem. Amikor az érzelmeid háborognak. És hány kereszténynél látom azt, hogy különböző sérelmek, bántások, problémáik vannak, már írják ki, nem mondhatom el senkinek, elmondhatom hát mindenkinek címszóval a Facebookra a nagy bölcsességeket, utalva erre, ezzel arra, hogy mi minden sérelmük van nekik. Miért kell ezt csinálni? Miért kell azonnal fröcsögni? Miért nem fegyelmezed meg magad? Benned van valami bántás, benned van valami sérelem. valóságosak ezek a sérelmek, de az érzelmeidet helyes korlátok közé kell szorítsad, sőt, azokat átformálva, azt megfelelő módon Isten szolgálatába be kell állítsad. Én az az ember voltam 10 éves koromban, aki szervezte a bulikat, a diszkójáratokat, oda-vissza, minden hétvégén, házi bulikban én voltam a diszjoké, és mindenféle úton, módon a világban lévő érzés kifejezéseimben ebben nagyon buzgó voltam. És amikor jött Jézus 18 évesen, és befogadtam őt a szívembe, ő nem kitörölte ezt belőlem, hanem a megfelelő módon megzabolázta, és ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel a mentalitással, ugyanezzel a hozzáállással, helyes irányba beállítva elkezdtem alkalmakra embereket szervezni, elkezdtem a busz szervezni, az autókat szervezni, istentiszteleti alkalmakra járni, ugyanezzel a hozzáállással. Érted ugye, hogy abból kifolyólag, hogy van egy-két rossz tulajdonságom, vagy esetleg neked egy-két rossz szokásod, lehet, hogy az nem annyira probléma, csak nem a megfelelő dologra használod fel. Sokan vannak, akik nagyon vehemensek, nagyon jó értelemben, vagy rossz értelemben akaratosak, nagyon direktek. Ezek mind egy jó evangelistának a jelenvonásai egyébként, csak elmondom. Akik nem engedik magukat lerázni. És most nem a rossz értelemben beszélek erről, hanem a jó értelemben. Akik keresztül mennek a falon akkor is, hogyha nincs ajtó, ha kell. Vagy átugorják azt. Akik nem adják fel könnyen. A makacság és a büszkeség, hogyha megfelelő módon van megzabolázva, és Isten királyságában ez be van állítva, akkor ez egy kitartást, egy állhatatosságot eredményez a számodra. Amen. Mindenki tud követni, ugye? Van valami, amit mindannyiunknak meg kell tanulni. Mégpedig az, hogy sok problémánktól megszabadít minket az, hogyha fegyelmezetten ragaszkodunk Isten igéhez, ahhoz, amit ő mond nekünk. És nem engedjük meg a gondolatainknak, a félelmeinknek, a kívánságainknak, a vágyainknak azt, hogy azok mindenfelé hajtsanak bennünket. Hanem következetesen, szilárdan ragaszkodunk ahhoz, amit Isten mondott nekünk. Tehát meg kell tanulnunk időnként nemet mondani saját magunknak, és azt mondani, hogy nem, ezt, amit most gondoltam, ezt nem mondom ki. Nem, ezt, amit most gondolok, ez a sérelem, ez a bántás, amit nem mondhatok el senkinek, de szeretnék elmondani mindenkinek, nem írom ki a Facebookra. Az önfegyelem, amikor azt megzabolázod, és saját irányításod alá veszed, akkor azzal gyakorlatilag megzabolázod az érzelmeidet, megzabolázod a szenvedélyeidet, megzabolázod a hiány miatti frusztráltságodat, és önuralmat tanítasz, és megtanulsz uralkodni a problémákon, és nem engeded, hogy a körülmények uralkodjanak feletted, akkor válsz olyanná, mint amilyen Jézus is volt. Ő az egész életét rendkívül nagy fegyelmezettségben élte le. A példabeszédek 16:32-ben azt olvassuk egyébként egy angol fordítás szerint, hogy jobb a hatalmasnál, aki lassú a haragra, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki bevesz egy várost. Az egyszerű fordítás úgy adja vissza ezt az igét, hogy többet ér a türelmes kitartás, mint a nagy hősiesség, és az önuralom, mint a hadi sikerek. Az ön uralom, az többet ér bármely dolognál, amit elértél az életben. Az ön uralom, a fegyelmezettség. A Bibliában számos jó példát látunk arra, hogy emberek hogyan élték ezt meg helyesen és jól. És a Bibliában van egy csomó példa, arra, hogy hogyan jöttek ki sodrukból emberek. Jó példa például, csak egyet említsek, Józsefnek az élete, aki nem az elkeseredésnek az embere volt, nem a depressziónak az embere volt, nem a feladom a dolgokat 3 perc után, mert nem úgy alakulnak a dolgok, embere volt, hanem a kitartásnak az embere volt, aki megfegyelmezte az érzelmeit, a gondolatait, a szavait, és ezért be tudta futni azt az életutat, amit Isten eltervezette számára. És ő lett az akkori világhatalom Egyiptomnak a 2. embere. Ahhoz, hogy valaki ilyen magas pozícióba jusson, vajon szükség van-e arra, hogy ő fegyelmezett legyen? Vajon ki kellett-e munkálnia Istennek benne az önfegyelmet ahhoz, hogy rendkívül nagy vagyon felett ő rendelkezhessen? Sokan kérdezitek, hogy mikor áld már meg Isten engem gazdagon nagy-nagy-nagy-nagy pénzösszeggel. A mostanit, amit van, az beosztod jól? Az fegyelmezetten költöd úgy, ahogy kell? Miért várod azt, hogy Isten nagy pénzösszeget bízzon rád, ha kevésen sem vagy hűséges? Sokszor az előléptetésnek, a feljebb jutásnak, a következő szintre emelkedésnek egy feltétele az, hogy ebben is a következő szintre lépjél. A fegyelmezettségben, a következetességben, saját magaddal szemben. Hogy magaddal szigorúbb legyél, mint másokkal. Hogy magaddal szemben nagyobb elvárásaid legyenek, mint másokkal szemben. És nem csak akkor, amikor körbevesznek téged emberek, hanem akkor, amikor nem lát téged senki, csak ő. Amikor otthon, a személyes életedben fegyelmezett vagy, és akkor, amikor nem lát téged senki, akkor, amikor elmész a boltba, és úgy érzed, hogy nincs kedved visszatolni a bevásárlókocsit, ott hagyod valahol a parkolóban, úgyse látja senki. Ha látná 3 ember, akkor visszatolnád. De nem látja senki. Jó, van az ott, kit érdekel. Az ilyen apró dolgokban mutatkozik meg az, hogy mennyire vagy következetes, és jó értelemben elváró saját magaddal szemben. Pedig sietnél. Pedig van ember, aki azt oda betolja. Ha látsz egy papírzsebkendőt kifelé menet, akkor vedd fel, és nem mondd azt, hogy amit a takarítón összeszedi. Ezekből az apró dolgokból mutatkozik meg az, hogy te mennyire vagy következetes, fegyelmezett, hogy csak legyintesz dolgokra, vagy pedig beleállsz dolgokba, és azt mondod, hogy lehet utcát csöpörni úgy is, mint ahogy Michelangelo festett. Azt is el lehet végezni kiválóan, a legjobban, ahogy Isten akarja, mert ő látja, hogyan végzem a munkámat. Ez a hanyagul végzem a dolgomat, mert úgyse érdekel senkit, meg úgyse látja senkit sem, ez az önfegyelem és a fegyelmezettségnek a teljes hiányát mutatja. Aki precíz a munkájában, nem a bogarasságról beszélek, az a másik oldal. Amikor igényes vagy arra, hogy mit adsz ki a kezedből, amikor igényes vagy arra, hogy mi jön ki a szádon, amikor igényes vagy arra, hogy milyen munkát végzel el, ezt Isten látja. És nem azért teszed ezt, hogy mások elismerjenek, hanem ő érte, és önmagadért is. Mert így képes Isten téged feljebb emelni, így képes téged ő előrébb vinni. És nem a maximalizmusról beszélek, mert az egy szélsőség. Nem arról beszélek, hogy minden egyes papír darabnak kockára vágva kell legyen, és hogyha egy hajszál megjelenik valahol a szőnyegeden otthon, akkor már te nem tartasz rendet otthon. Nem erről van szó. Csak legyen egy alapigényességed arra, hogy ahogy éled az életedet, az Isten előtt méltó legyen arra, hogy te az ő gyermekének nevezted el. És értse ezt mindenki jól. Miről beszélek? Te a királynak a gyermeke vagy. Őtőle származol. Egy herceg vagy, egy királynő, egy hercegnő. És úgy éled az életedet, mint egy koldus. Úgy éled az életedet, mint egy ágról szakadt szegény ember. A gondolkozásmódod, a mentalitásod milyen? Emeld föl! Te a leghatalmasabb Istennek a gyermeke vagy. Én őhozzá tartozom. Ő az én atyám. Én egy jó családból származom. Egy gazdag családból származom. Köszönöm, Uram, hogy méltónak ítéltél engem arra, hogy a gyermeked legyek. Érted ezt? Érted ezt a gondolkozásmódot? Érted ezt a mentalitást? Amikor meg kell érkezni valahova, akkor érkezzél meg időbe. Ne 5 perccel, vagy 1 perccel a kezdés előtt. Mert méltó az Úr arra, hogy a legjobbat ad neki. Amen. Halleluja. Tehát van jó példa a Bibliában, és van rossz példa is. Mózes bizonyos életszakaszaiban jó példa arra, hogy hogyan kell fegyelmezetnek lenni, és bizonyos életszakaiban jó példa arra, hogy ő a rossz példa, hogy hogyan kell fegyelmezetlennek lenni, és engedni az indulatokat saját magából kifröccsenni. Dávidot is ide sorolhatnám, de menjünk tovább. Egy gondolat erejéig még hagyj jegyezzem ezt meg. Hogy mind az Ó, mind az Új Szövetségben azok az emberek, akik fegyelmezetlenek voltak a szavaikban, a mentalitásokban, az életvitelükben, előbb-utóbb bajba kerültek. Azok az emberek, akik pedig megfegyelmezték magukat, azok Istentől áldást nyertek. A fegyelem, a fegyelmezettség az nem a gyermekeknek a jellemzője. A gyermekek, ők könnyen haragra gerjednek, a gyermekeknél nagyon könnyen eltörik a mécses. Nem tudod, miről beszélek? Egy 4 éves kisgyereknek szúr ki a lufiát véletlenül. Egyik pillanatban a legnagyobb örömben van és boldogságban, hogy neki van egy rózsaszín lufia, a következő pillanatban világvége hangulat van, mert elveszítette azt. És bömbölés, és sírás, és toporzékolás, és hiszti. Néhány felnőtt ember ugyanígy viselkedik. Amikor megkapja azt, amit szeretne, amit elvárna, amit ő úgy gondol, hogy neki meg kell kapnia, akkor boldog, amikor van pénz, amikor van elismerés, van vállba veregetés, van körbepuszizkodás, akkor fülig ér a szája. Amikor nem kapja meg a figyelmet, amikor hiány van bizonyos dolgoknak, akkor pedig világvége hangulat van. Volt ember, és vállalom, elmondom, aki áldott, imádott, dicsőített minket, mert bejött a gyülekezetbe és kapott anyagi támogatást. És akkor, amikor nem kapta ezt meg, utána azt mondta, hogy egy gyülekezetben nincsen szeretet. Ő ide többet nem jön. Ez gyermekiesség. Ez gyermekiesség. És sok minden más is. A gyermekek nem nagyon tudnak uralkodni az érzelmeiken, nagyon gyorsak a hangulat ingadozásra. Jézus volt a fegyelem és a fegyelmezettségnek a mestere. Ő az egész életét következetességben és fegyelemben élte. Minden egyes tanítása, minden prédikációja, minden csodája, a tömegeknek az imádata, a tömegeknek az elutasítása, a farizeusok kötekedése, semmi sem mozdította őt ki a fegyelmezettségéből. Se pozitív, se negatív irányba. Amikor leborultak előtte, imádták őt, akkor nem szállt el az agya. Amikor leköpték őt, akkor pedig nem esett mély depresszióba. Tudta azt, hogy mit csinál. Tudta azt, hogy van egy cél előtte, és ennek a célnak ő alárendelt mindent. Tudta, hogy hogyan érje azt el. Tudta, hogy fegyelmezettség kell hozzá, és végig kell csinálnia. Te az életedben ugyanezt meg tudod tenni. Tudnod kell azt, hogy merre tartasz. Ha nem tudod, akkor kérd Istent, mutassa meg, hogy mi az út, mi a cél. Ha nem is látsz be mindent előre, de kell legyen egy célod, vagy akár több is. És annak nekifeszülve, fegyelmezettségben, a saját kívánságaidat alávetve, tegyél meg döntéseket, hogy azt a célt elérd. Mert ha nem vagy fegyelmezett, hiába vannak álmaid, hiába vannak terveid, hiába vannak nagy látásaid, hiába vannak nagy elvárásaid. fegyelmezetlenül nem fogod elérni azt. Halleluja! Pál apostol a céltudatos sportolóhoz hasonlítja azt az életutat, amit nekünk be kell futni. Az 1 Korintus 9-ben, 24-es verstől olvasunk arról, hogy hogyan fussuk meg az életünket, az életutunkat. Mindaz pedig, aki pályafutásában tusakodik, mindenben önmegtartóztató. Azok ugyan romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra fut. Úgy öklözök, mint aki nem levegőt csapdos, hanem alávetem a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Halleluja! Amikor valaki érti ezt az igeverset igazán, és nem fél attól, hogy más mit mond, akkor tudod, mi jön ki belőle? Halleluja! Felolvasom most egy egyszerű fordítás szerint, remélem valami hasonló lesz a reakciótok. Bár ezt nem tudom belétek erőltetni, a szellem adjon erről kijelentést mindannyiunknak. Így hangzik az egyszerű fordítás szerint. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, hamar ráment mondtatok, nagyon, még nincs vége, most jön a java, a lényege, ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig szem előtt tartom, úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja ellenfelét, és nem a levegőbe csapdos. Keményen megfegyelmezem, és szolgává teszem hát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. Halleluja! Ha létezik igazán jó útra való a Bibliából az élethez, hogy hogyan éld az életedet, akkor ez a pici kis rövid ige szakasz, ez egy nagyon jó útra való. Így jutsz el a célba. Így jutsz el oda, hogy egy kiváló keresztény legyél, nem pedig egy átlagos. Így jutsz el oda, hogy a szellem különös módon megnyilvánuljon benned és rajtad keresztül, és nem pedig egy átlagos hívő leszél. Így jutsz el a vasárnapi kereszténységből oda, hogy tanítvánnyá válsz. Mert azok, akik megfegyelmezik a testüket, akik alávetik magukat Isten akaratának, ők a gyermekek. Ők azok, akik tanítványok. A többiek átlagos vasárnapi keresztények. Nem tudom, hogy te mi szeretnél venni. Szeretnél-e Krisztusért eredményeket elérni? Szeretnéd-e azt, hogy Isten ereje megnyilvánuljon rajtad keresztül? Hogy mikor a szádat megnyitod, akkor a betegek meggyógyuljanak? Hogy amikor énekelsz és dicsőítesz, akkor egy olyan atmoszféra, egy olyan jelenlét lebegjen téged körbe, hogy jó legyen a közeledben lenni? Sokszor azok, akik ezt gondolják magukról, hogy ilyenek, bocsánat a kifejezésért, igen testszagúak. És mindenki látja és érzi ezt körülöttük, csak ők maguk nem. A fizikai értelemben hasonlóképpen van néha. Na de olvassuk el ezt az ige verset, a bővített fordítás szerint is, jó? Ezt az ige sort. Most minden sportoló, aki edzésre adja magát, és játékokon versenyez, fegyelmezett, és önuralmat gyakorol minden dologban. Ők ezt azért teszik, hogy olyan koronát nyerjenek, ami elhervad, de mi azért tesszük ezt, hogy elpusztíthatatlan olyan koronát kapjunk, amely nem tud elhervadni. Ezért nem határozott cél nélkül futok. Nem csapkodok körbe-körbe, mint aki a levegőt üti, csak árnyékokat boxolva. De, mint egy boxoló, szigorúan fegyelmezem a testem, és rabszolgámmá teszem, hogy miután másoknak prédikáltam az evangéliumot, nehogy diszkvalifikáljam, kizárjam magam valahogy, mint aki alkalmatlan a szolgálatra. Az olimpiai játékokról mindannyian hallottatok, talán sokan szeretitek nézni, talán valamikor te is élsportoló voltál, vagy voltál-e olimpián, azt nem tudom. De abban biztos vagyok, hogy egy olimpiai bajnok sem lett úgy bajnok, és a sportágában a legjobb, a legkiválóbb győztes, hogy úgymond az utcáról bement a versenyre, végigcsinálta és győzött. Minden bajnok úgy lett bajnok, hogy keményen készült arra, hogy megmérettessen. És ennek a felkészülésnek fontos szerepe és része volt az, hogy a testét alávetésben tartotta, és nagyon nagy önkontrollal, nagyon nagy fegyelmezettséggel beosztotta az alvás idejét, beosztotta azt, hogy mit eszik, mikor eszik, hogyan eszik, mennyit edz, hogyan edz, mikor megy szórakozni, mikor nem megy szórakozni, kikkel veszi körbe magát, milyen rendszeresen teszi azt, amit tesz. Egy fegyelmezettség kell ahhoz, hogy valaki kiváló, jó sport eredményt elérjen. És ezt a példát hozza Pál apostol, hogy keresztényként az életben, hogy igazán kiváló eredményeket érjél el, ehhez fegyelmezettség kell. Fegyelmezettség az ima életedben, fegyelmezettség a gyülekezetben járásban, fegyelmezettség a szeretetben járásban, fegyelmezettség az alávetésben, fegyelmezettség a következetességben, és nagyon sok mindenben. Bármelyikötök követ vethet rám, egyikben sem voltam idáig tökéletes, és te sem. De az ő kegyelme felettünk van, és amiért ma hallasz erről, az az, hogy ebben javuljunk és fejlődjünk. Mert amikor igazán odaszánt, elkötelezett, fegyelmezett emberek járnak a gyülekezetbe, a közösségbe, akik tudják, hogy mit csinálnak a dicsőítés alatt, tudják, hogy mit csinálnak az imádat alatt, tudják, hogy mit csinálnak az ige hirdetés alatt, tudják, hogy mit kell csinálniuk akkor, amikor betegekért kézretételes ima folyik. Tehát tudatosan, felkészülten, fegyelmezetten teszik a dolgokat, akkor az erőnk sokkal nagyobb lesz. Azok az emberek, akik hajlandóak önmagukat feláldozni, és érzed ezt jól, azoknak az életében Isten ereje képes nagyobb mértékben megnyilvánulni. A vallás azért erőtlen, és a vallás azért szomorú, mert nem nagyon tanítanak arról, hogy vedd fel a keresztedet, és kövess engem. Mondott Jézus, amikor te hajlandó vagy engedelmeskedni Istennek, és ezt örömmel megteszed, és látod az eredményt, és látod a célt, és tudod azt, hogy mit kapsz ezért, és te engedelmesen ezt megteszed fegyelmezetten, akkor egy válaszként az erő megnyilvánul az életedben. Az az erő, amit úgy vágysz, meg úgy imádkozol érte, meg úgy szeretnél. Nem megvásárolod ezt az erőt, ne értsd félre. A pénteki bibliakörön beszéltünk erről, hogy úgy működik Isten, mint egy mágnes, közel kell lenni hozzá. És akkor azok a tulajdonságok, azok a jellemvonások, amik őneki vannak, ezek átragadnak rád, anélkül, hogy te bármit csinálnál. Az ő jelenlétéből, ha kijössz, akkor hozod magaddal az ő erejét. Erről beszélek, hogy az ő jelenlétébe bemenni viszont fegyelmezetten kell, hogy ott is maradjál. Ne egyszer imádod Istent, dicsőíted őt, másik pillanatban jön valami rossz érzés, valami látható rossz dolog, valaki beszólt neked, valaki megsértett, akkor meg már teljesen el vagy keseredve. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik, ott lakozik, ott élni, az más, mint amikor kibe jársz valahonnan. Egy kis csirke a tyúkanyónak a szárnyai alatt ott meglapul, és folyamatosan ott van, amíg a ragadozó körbe jár, nem kibe járkál inni, enni, sütkérezni, hanem ott van folyamatosan, mert ott van a védelem, az ő jelenléte. Amen. Szóval, egy sportoló életében a felkészülés az nem a lazaságnak a helye, az nem a lustaságnak a helye, és nem a könnyelműségnek a helye. Egy prédikátor életében az alkalomnak a felkészülése sem a lazaság, vagy a lustaság, meg a kényelemnek a helye. Azt hiszem, hogy sokan vagytok itt prédikátorok, tudjátok hasonlóképpen hozzám, hogy egy alkalomra fölkészülni, az ne értsetek félre a szót, de nagyobb erőfeszítés, nagyobb munka, nagyobb meló, nagyobb cselekedet, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzam, hogy érthető legyen, mint maga az alkalom, az az egy óra, amit az ember ott prédikál. De hogyha az előkészület az megfelelő, és a szellemmel az ember át van itatva, a te életed is úgy tud fölfelé ívelni, hogy meg tudja azt a saját elképzelésedet is haladni. Halleluja! Tehát ez az önmegtartóztatásról szól, és a tényleges eredményekről. Egy olyan feladat ez, amit az emberiséget olyan kihívás elé állítja, amit eddig se tudott megoldani. Tudunk uralkodni most már a folyókon, szabályozással, gátakkal időnként. Tudunk uralkodni a körülményeinken időnként, némelyek dolgokon. Hatalmunk van arra, hogy befolyásoljunk egy kis fekete dobozt a nappaliban, egy kis távirányítóval tudjuk irányítani, de a saját érzelmeidet meg tudod-e fékezni? Vajon hány válás nem történt volna meg? Hány család nem szakadt volna szét, hogyha a két fél közül legalább az egyik tudja a saját érzelmeit kordában tartani, és nem a fejéhez vágni azt, amit gondol, vagy amit érez? Olyan könnyen a másiknak odavágjuk azt, amit gondolunk, és látunk, és érzünk. Ezt akkor sem mindig kell megtenned, amikor igazad van. Jézus megtette, a saját igazát elmondta a kereszten. Mint bárány a nyírói előtt, elnémult. És mint egy állat, amelyet a mészárszékre visznek. Csönde volt. Pedig megtehette volna azt, hogy megnyissa a száját. Megtehette volna azt, hogy angyalok tízezreit hívja segítségül, hogy az a pár katona holtan esett volna össze a föld minden lakosával együtt, ha kell. Megtehette volna. Ereje, hatalma, képessége lett volna. Ővé volt minden hatalom mennyen és földön. Mégsem tette meg, mert fegyelmezett volt. Fegyelmezett volt a gondolataiban, az érzelmeiben, és az a cél volt a szemei előtt, hogy alávetem magam Istennek, valaki másnak, másoknak az érdekében, hogy nekik jobb legyen. Nem önmagáért halt meg Jézus, hanem érted. Halleluja. Vannak emberek, akik nem tudják, hogy hol a határ, és hitelt hitelre vesznek föl. Vannak, akik nem tudják, hol a határ, sört, bort, pálinkát nyakló nélkül isznak, és nem tudják, hogy hol a határ. Vannak, akik megbántanak másokat, és nem tudják, hogy hol a határ, ezért gyűlöletesek lesznek más emberek előtt. Így lehet az ember valaki másnak, vagy valami másnak a rabszolgája. Egy hitelezőnek, saját kívánságaidnak. Az az ember, aki nem képes és nem hajlandó uralkodni saját magán, az az ember egy veszélyes ember. Ugye nem akarsz veszélyes ember lenni. Előbb-utóbb robban az az ember, akiben csak gyűlik a feszültség, az nincs megzabolázva, és nincs a megfelelő irányba kiengedve. A céltudatosságnak a jelentése kiírtam az értelmező szótárból, ki is tudjuk vetíteni, így hangzik. A megvalósítandó eredményt világosan látó, a jövőben elvégzendő dolgot, vagy elérendő dolgot állapotot biztosan kitűző személy, akit nem tántorít el semmilyen közbejött nehézség vagy akadály, aki magabiztosan törekszik elérni ezt a jövőbeli állapotot vagy eredményt. Ilyen embereket akarunk mi a gyülekezetben. Én legalábbis igen, de szerintem te is. Akarsz egy céltudatos lenni? Akarsz egy munkahelyet, egy jól fizető munkahelyet? Igen? Mit teszel érte? Hát várom, uram, hújjon az ölembe. Vagy pedig fogod a tankönyveket és leülsz tanulni. Beiratkozol egy tanfolyamra. Nyakadba veszed a várost, és meghallgatásról akár meghallgatásra jársz, ha kell, állásinterjúkra. És addig mész, míg meg nem találod. Vagy pedig mész gyülekezettagra, és kérsz mindenkitől kölcsön. Ilyenek is vannak. Ha van valami célod, amit el akarsz érni, akkor tegyél érte. Jézus sem a lábát lógatva végezte el a munkát, hanem megtette azt, amit neki meg kellett tennie. Ő az imádságnak az embere volt, és a cselekedeteknek az embere. Hogy amikor kellett, amit kellett, azt fegyelmezetten megtette. Az élet nem arról szól, hangsúlyozom még egyszer, hogy azt tesszük, amit akarunk, hanem azt tesszük, amit kell. Azt tesszük, ami helyes, a megfelelő időben. Halleluja! Keresztényünkként az elhívásunk az, hogy jó eredményeket érjünk el Jézusért és Jézusnak. Hogy lehetséges az, hogy vannak nem hívő emberek, még azt is mondhatnám, hogy gonosz szívű emberek, akik ezt a céltudatosságot a negatív oldalról megközelítve elérik azt, amit akarnak. És ez a negatív oldal, ez nem más, mint összeírtam magamnak egy pár szinonim kifejezés, becsvágyó, törtető, sikerszomjas, karrierista, nagyra vágyó. És elérik azt, amit akarnak, másokon átgázolva, hogy mi, akik keresztények vagyunk, akiknek Isten ereje áll rendelkezésre, mi nem tudjuk az ő erejét alkalmazni a saját életünkben, hogy az ő dicsőségére jó eredményeket érjünk el, miközben erre vagyunk elhívva, hogy jó eredményeket érjünk el az ő számára. Dehogy nem. De ez mi kell? Fegyelmezettség. Tudod, a sátánnak vannak ellenvonásai. Gonosz, hazug, és lehetne sorolni, de valamit nem lehet elvitatni tőle. Az, hogy szorgalmas és kitartó. Meglepetésként ért ez? Tényleg, a sátán ilyen? Szorgalmas. Folyton vádol. Nem hagyja abba. Folyton kritizál. Folyton kárhoztat. Folyton bántani akar. És folyton ellened van. Ha a sátának ez a rossz tulajdonsága jelen van ő benne, akkor vajon nekünk ennek a jó értelembe vett tulajdonsága, hogy szorgalmasak vagyunk, kitartóak vagyunk, ez nem lehetne bennünk. És vajon ki az erősebb, ki a hatalmasabb? Az, hogy a sátán tud természetfölötti dolgokat tenni és csinálni, az ne ijesszen meg téged. Mert van egy kiváló példa az Ószövetségben, amikor Mózes a botjával a fáraó elé járult, és ugye a botját levetette a földre, és az kígyóval változott, és azt mondta a fáraó, hát ez semmi. Az én okkult tudósaim ezt meg tudják csinálni, és mit csináltak? A varázslók fogták a botjukat, ledobták a földre, az is kígyóval változott. De ami itt a tanulság, hogy Mózesnek a kígyója bekevelezte, bekapta, elnyelte a varázslóknak a kígyóját. Isten mindig hatalmasabb. És az az erő, ami benned van, hatalmasabb. A Szent Szellem ereje, aki benned él, nagyobb, mint az, aki a világban van. Úgyhogy a te szorgalmad, a te kitartásod, a te hűséged, a te odaszántságod mindig előbbre fog vinni téged, akármilyen ördögi támadással nézel szembe. Halleluja! Sőt, úgy kell erre tekinteni, hogy hol van az, nem is látom. Lerázni magadról. Mert tudod, hogy kiben bízol. Tudod, hogy kinek hiszel. És tudod, hogy ő a hatalmasabb. Nincs olyan probléma, ami hatalmasabb lenne a te gondviselődnél. Halleluja. Ki vagy te? A győztesnek a gyermeke. A győztesnek a felkentje. A győztesnek a DNS-e van benned. Mitől félsz? Mitől remegsz? Mi miatt aggódnál egyáltalán? Pénzhiány, betegség, fájdalmak, keserűség, vagy nem látod a szemeddel a tömegeket, amik felül imádkoztál? Ő nagyobb, ő ránéz, mindig, mindenkor. És tanuld meg azt, hogy azt mondta Jézus, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És azt az igát cipeld, amit ő tesz rád, ne pedig azt, amit a világ. Mert az ő terhe könnyű és gyönyörűséges. A világ igája terhe pedig nehéz és összeroppant. Ehhez ragaszkodjál mindig, mindenkor. Jézus volt, és ezzel zárom, aki a fegyelem végső példáját mutatta be a keresztfán. Ugye ő mindenható, ővé minden hatalom menjen és a földön, és tudjuk azt, hogy Péter átkozódva megtagadta őt. Júdás egy rabszolga áráért, pénzért elárulta őt. A rómaiak brutálisan megverték. Hallod ezt? Hajnalban, mielőtt még odaért volna a kihallgatásra, neki már be volt valószínűleg dagadva a szeme, és fájt a bordája és a lába, mert úgy megverték a Getsemáné kertben. Lehet, hogy vérzett a foga. Nem tudom, ezt nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy egy kegyetlen verésen ment keresztül. És ez folytatódott. És átszegezték a kereszten azokat a kezeket, amelyeket ő rátett a leprás, hogy meggyógyítsa. Átszegezték azokat a lábakat, amelyek a vizen jártak. És minden lehetséges módon megalázták. És neki mi volt erre a válasza? Atyám, bocsáss meg nekik. Miből fakadt neki ez? Hogy tudta ezt kimondani a száján? Miért volt képes emberként erre? Mert nem mint Isten fia, hanem mint ember csinálta ezt végig. Nem isteni erővel mondta ezeket a szavakat, hanem emberi erővel, értsétek ezt jól. Természetesen mindig Isten fia volt, de Isten mi voltából önmagát kiüresítette. Hogy volt erre képes? Úgy, hogy mindig, rendkívüli módon, minden körülmények között fegyelmet tanúsított, fegyelmezett volt. Csodálatosan leírja ezt az 1 Péter 2, 21, 2, 3, 4, Ézsaiás 53, 4, 5, 6 és az egész fejezet. Fegyelmezett volt. És ez az a fegyelem, amit te is tudsz tanúsítani. Minden próbát közepette, minden nehézséget közepette, minden fájdalmad ellenére erre te is képes vagy az ő szelleme által. Ámen. Nehéz ezt elhinni? Pedig ez az igazság. Na beszéljünk erről akkor egy picit, mert nem nagyon akarjátok ezt elhinni. Ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz az erő ott van benned. Ugyanaz a Szent Szellem, ugyan ő, aki ott volt a világ teremtésénél, ott volt Mózessel az égő csipkebokorban, ott volt Dáviddal a harcaiban, ott volt Dániellel, ott volt a profétákkal, ott volt Jézussal a pusztában, ott volt Jézus csodatételeinél, ott volt az apostolok cselekedeteiben leírtaknál, ott volt a korai egyházban, ugyanaz a Szent Szellem, aki ezt mind végigélte, végiglátta, ez ott van benned. Ami kérdésed van, miért nem őt kérdezed meg, aki mindent tud? Miért emberekhez rohangálsz? Ha nem tudod, hogyan volt 2000 évvel ezelőtt, kérdezd meg egy ismerősödet, aki ott volt 2000 évvel ezelőtt. Képzeld, van egy ilyen ismerősöd. De nem azért, mert ilyen öreg, hanem azért, mert ő jelen volt. Ez olyan megfoghatatlan, felfoghatatlan. Ne legyen az, te egy természet fölötti ember vagy. Egy természetfölötti Isten, természetfölötti embere, aki természetfölötti dolgokat tesz. Ez vagy te. Ébresztő! Ez vagy te. Halleluja! Valaki mindjárt kiugrik a bőréből, valaki kezdi a csipáit kitörögetni a szemeiből. Ezek vagytok ti. A gondolkozásmódod, a mentalitásod, az kell legyen, hogy igen, az Úr képessé tesz engem arra, hogy én is cselekedjem, lássam azokat a dolgokat, amiket ő mondott nekem, hogy én is fogom cselekedni azokat, amiket ő tett. Ez az ember te vagy. Te vagy a felkent. Halleluja. Tudod, nagyon sokszor az embereknek nagy a hite saját magukban, rossz értelemben. És nagyon sokszor az embereknek kicsi a hite önmagában, rossz értelemben. Kell bízzál úgy magadban, hogy a bizadalmad ő benne van. Hogy ő benne bízol. Önmagadban nem tudsz elvégezni semmit. Sőt, a semminél is kevesebbet. De ő általa mindenre képes vagy. És meg kell ezt lássad. Hogyha te vagy a szőlővesző, és benne vagy, benne élsz a szőlőtőben, akkor az ő gyümölcseit fogod megteremni. Halleluja. Halleluja. Dicsőségen Istennek. Egy gondolattal zárom, hogy nehogy félreértés legyen. A fegyelmezettség az nem egy testi akaraterő. Nem az, hogy én most azt akarom, hogy én most eldöntöttem, és a testemből megfeszülve erőlködöm, hanem a fegyelmezettség az Isten szerinti engedelmesség. Értsd és lásd meg a kettő közötti különbséget. Az egyik a saját forrásból merítő dolog, a másik pedig Isten szellemjéből van, és jön elő. Az engedelmességből. Ne kezd el tisztelni azt, amit magadtól meg tudsz tenni. Vannak emberek, akik verik a mellkasukat, hogy én ezt elértem, mert én ezt csináltam, mert én ilyen következetes vagyok, én ilyen hűséges vagyok, én milyen jól csinálom, és elkezdik imádni saját maguk bálványát. És a bizodalmuk saját magukban van. De ez egy tévedés. A testi akaraterő soha nem győzte le a bűnt. A bűnt lehetetlen akaraterővel legyőzni, akaraterővel egy ember sem jut a mennybe. Csak Jézus Krisztuson keresztül. Jézus a szabadító, nem pedig az akaraterő. És ne legyél olyan, mint az, aki azt mondja a barátnőjének, hogy a két barátnő beszélget, azt mondja egyik a másiknak, hogy olyan sok fagyit ettem az elmúlt években, olyan sok édességet, úgy döntöttem, hogy többet nem fagyizom holnaptól kezdve. Másik boldogan csekkolja ezt, jó van, testvér, egy akaraton vagyok veled, hiszek neked. Másnap találkoznak, barátnő kezében egy hatalmas fagyi, nyalja. Hát te hogy fagyizol, ó, képzeld el. Mentem az autómmal, ott volt a cukrászda. És mondtam, uram, ha az az akaratod, hogy egyek egy fagyit, akkor legyen üres parkolóhely a cukrászda előtt. És képzeld el, mire 16-szor megkerültem az épületet, addigra lett egy üres hely. És azért eszem a fagyit, mert az úr azt akar, hogy egyem a fagyit. Tudom, hogy értitek a viccet ebben. Így vannak néha keresztények, ha nem is ennyire nagyon sarkalatosan. De uram, megteszem, amit akarsz. Mindent megteszek. Ott mindent oda szánok. Mindent oda szánok. Kedvenc sorozatom megy a tévében. Azt azért megnézem majd utána. Majd utána imádkozom. Amikor érzed a szellemedből a hívást bármire, hogy engedelmeskedj, arra bátorítalak, hogy azt ne halogasd. Vannak dolgok, amiket jól át kell gondolni, vannak dolgok, amiket nem szabad hirtelen megtenni, hirtelen döntést hozni, de vannak dolgok, amikre időben kell reagálni. Mert ha halogatod az engedelmességet Istennek, akkor egyre messzebb kerülsz. És van egy idő, és ez egy másik üzenetnek a témája lesz, van egy idő szakasz, amikor te megteheted azt, amit Isten mondott neked, hogy megtedd. Abban a pillanatban Isten mondott neked valamit, hogy engedelmeskedj, már az óra elkezdett ketyegni visszafelé. Visszafelé. És ha te arra a hívásra egy hónap, egy év, öt év múlva reagálsz csak, annyival kevesebb időd van. És ha van egy 10 éves szakasz, hogy bevégezz valamit, de az 8 évet elhanyagoltál sok minden másra, akkor abban a rövid 2 éves időszakaszban már nem fogod tudni bevégezni azt a teljességet. Úgyhogy, ámen. Dicsőség Istennek. Hiszem, hogy átment az az üzenet, amit az Úr a szívemre helyezett. És amíg a dicsőítő csapat feláll, hadd mondjam el, hogy egyikünk sem tökéletes ebben. Tegnap délután nagyon mélyen készültem erre az üzenetre. Jegyzeteket írtam, könyvet olvastam, Bibliát forgattam, imádkoztam. Úgymond igyekeztem szellemben lenni, nagyon különleges szóval mondva. Nagyon el voltam mélyülve, nagyon összpontosítottam erre, már teljesen itt éreztem magam előttetek. Erre megcsinál a telefonom ott mellettem. Idegen szám, tudtam, hogy munkaügybe hív. Fölveszem, haló, tessék! A másik oldalon szegény fiatal ember hallotta a hanglejtésemből, hogy valami baj van. Bocsánat, nem zavarok? Mondom, ne haragudjon, vasárnap délután nem akarok munkával foglalkozni. Szombat délután van, mondom, tényleg. És abban a pillanatban átfordult bennem az, hogy én most mire készülök? Készülök arra, hogy prédikáljak az önfegyelemről, prédikáljak arról, hogy az ember a saját indulatait, a saját testét alávetésben tartsa. Prédikálni készülök arról, hogy az embernek következetesnek kell lenni, szeretetbe járni, stb. Erre itt egy telefoncsörgés miatt eldurran az agyam. Nem volt sértő, nem volt bántó, de mondtam az úriembernek, bocsásson meg a hanglejtésemért, parancsolj, hogy mit szeretne. Még egyszer rákérdezett, hogy nem zavar, mondtam, hogy nem zavar, beszéljük, ha már így jött ki a beszélgetés. Mondtam neki, hogy ne haragudj, egész más dolga voltam elfoglalva, nem munkával akartam foglalkozni, és megkérdeztem, mivel foglalkozok, egy teljesen idegen ember. Rákérdeztem, akkor elmondtam neki, hogy töredelmes szívem, Isten tiszteletre készülök, és az a téma, hogy az önfegyelemről a fegyelmezettségű fogok beszélni. Nagyon jó fej volt az illető, elkezdtünk nevetni, nagyon szimpatikus volt, hogy ő ezt lereagálta. Megbeszéltük egy 5 perc alatt, amit kellett, és utána kedvem lett volna a tükör előtt felpofozni saját magam. Köszönöm szépen! Az Úr, ami gondviselünk. Az Úr az, aki úgy hiszem, hogy amíg az emberben van szándék arra, hogy beismeri és belássa azt, hogy hibázott, addig tudunk előre menni. Ilyen volt Dávid is. És nem akarom magam Dávidhoz hasonlítani, saját magamhoz akarom magamat hasonlítani, az az ember akarok lenni, és bátorítok erre téged is, hogy ha rajta kapadsz valamin, bármin, bármi apróságon, akkor ismerd el. Ne hárítsd át a felelősséget, mert akkor egy falat húztál magad elé, és beleütöd a fejed, és az fájni fog. És csodálkozol, hogy hát miért nem jutok előbbre? Hát saját magad miatt. De hogy Saulnak vége volt a szolgálatának, és Dávid előre jutott menni, ez volt a kettő között a különbség. A beismerés, a töredelmes szív. Úgyhogy töredelmesen, kérlek benneteket, álljatok fel. Elismerjük, atyánk, az, hogy te vagy az életünk felett, aki tökéletes, aki mindig, mindenkor jó példával állsz előttünk. A fiadnak, Jézusnak a példája, a mérce, ami számunkra. Köszönjük neked azt, hogy nekünk nincs semmi károsztatásunk, semmilyen vétkünk, mulasztásunk, bűnünk miatt, Jézus Krisztus vére miatt. Köszönjük, hogy a megbocsájtás Jézus Krisztusban, ami osztályrészünk, ő benne. Köszönjük, hogy Jézus vére megmosott bennünket minden bűnünktől, minden vétkünktől. Elfogadjuk ezt most, mert elismerjük azt, hogy atyánk, hibáztunk ezen a területen, amely területen ma a tanítást, igét hallottunk tőled. Köszönjük, hogy a te kegyelmed visz minket tovább az úton, ami szívünk vágya az, hogy engedelmesek legyünk neked mindenkor, mindig. A Szent Szellem ereje által. Ámen. Jézus nevében.